Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Minden jó vezető mellett dolgozik a háttérben valaki, aki az apró, nem igazán látványos ügymenetet irányítja. Ő a titkár. S ha nem is látványos, de mindenképpen izgalmas, érdekes munka a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának az ügymenetét irányítani, közben meg írókkal, költőkkel tartani a kapcsolatot és szervezni az irodalmi életet. Köszöntöm a hallgatókat, Haják Szabó Mária vagyok. Ez a feladat a vendégemnek, a Magyar Bronz Érdemkeresztelés Csemadok közművelődési díjjal kitüntetett Nagy Erikának, a Szlovákiai Magyar Írók Társasága titkárának.
Elég gyakran megkérdezték tőlem, sőt, mi több, még Hodosi Gyula is szokta mondani, hogy mi az, amit csinálok, és nekem ezt nagyon nehéz elmagyarázni.
Hodosi Gyula a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának az elnöke.
Ez egy hatalmas csomag. Nagyon-nagyon sok olyan apró dologból is áll a nagyok mellett, amit sokan nem is tudják fölfogni, hogy ez esetleg egy titkár feladata. Először is összetartani az írótársaságot, ami egyébként soha nem volt könnyű dolog. Május 2-án volt 20 éve, hogy beléptem a Szlovákiai Magyar Írók Társaságába. Hozzáteszem, úgy léptem be, hogy ha névről ismertem is az írókat, költőket, nem találkoztam velük. Igaz, hogy írtam addig is, de főleg újságokba, és soha nem felejtem el, amikor megbeszélésre mentem, beléptem az irodába, egy nagyon komoly, fekete öltönös ember ült az asztalnál, egy kicsit meg is szeppentem. Azzal fejeződött be a beszélgetésünk, hogy majd értesítenek. Ó, hát mondom, ilyet másokat hallott az ember, hogy majd értesítenek, olyan könnyen is voltam vele. Aztán tudom, hogy éppen az autóba ültem, és a sorompa éppen nyitva volt, és átmentem, és akkor a Gyula hívott, hogy Erika, be kellene akkor jönni. Megint megbeszélésre? Szóval nem, dolgozni. És megkérdeztem egyébként, hogy ki az, aki itt, ha valamit nem tudok, akkor segít, vagy tanácsot ad. Rám néz, és azt mondta, na, itt ilyen nincsen.
Éppen Erika lesz az, aki től majd mindenki kérdez valamit.
És én úgy elkezdtem, nagyon-nagyon sok sanonot üresen állt a polcokon. Gyula már előtte mondta, hogy minden tagunknak lesz egy külön sanon, amiben mindent belerakunk majd, majd föl lesz címkézve. Hát jó, én a gépben megtaláltam egy listát, hogy kik a írótagok. Önszorgalomból elkezdtem ezeket a címkéket a nevekkel megcsinálni. Meglátta, és nagyon elcsodálkozott, és nagyon örült, hogy lényegében magamtól valamit kezdtem. Lesz írótábor, majd lesz őszi írófesztivál, ugye így beszélgettünk róla, hogy körülbelül mit is fog azt akarni, összeraktuk a dolgokat. Lassan is, de szépen megindult a munka.
És milyen közegből csöppent Erika ebbe az írók társaságába?
Én amikor férhez mentem, 3 év különbséggel megszülettek a fiaim. A férjem mindig azt mondta, hogy otthon maradjak a gyerekekkel, törődjek velük, építkeztünk, szóval nagyon-nagyon elfoglaltak voltunk ilyen téren, és aztán megbetegedtem nagyon súlyosan. Nekem 10 éve úgy telt el, hogy lényegében minden percnek örültem, hogy egyáltalán életben vagyok, hogy a gyerekeimet tudom még látni, nevelni, szeretni, ölelni. Közben azért én képeztem magam, marketinget tanultam, és számítástechnikát, ugye, mert én még az a generáció vagyunk, ahol ilyennel annak idején még nem foglalkoztunk, és bizony soha nem felejtem el Tiliszka Györgyinek a mondatait.
A Vasárnap heti lap főszerkesztője volt.
Már, hogy én látványos fejlődésen mentem keresztül, mert amikor annól még kezdtem neki írni, akkor megírtam szépen kézzel, megcímeztem a borítékot, feladtam a postán, jött a fax, utána jött e-mailezés.
Tulajdonképpen egy súlyos, nagyon-nagyon hosszú ideig tartó betegség után Erika váltott, férje ugye vállalkozóként gondoskodott a családról, és Erika pedig elment dolgozni az Írószövetségbe. Izgalmas, különleges társaságba került, mert bár az írók otthon dolgoznak, de időnként megjelennek a Dunaszerdahelyi központban. Milyen embereket ismert meg?
Volt egy gyönyörű iroda. Hodosi mindig azt mondta, hogy aki az írók közül be akar jönni, kicsit cseverészni, vagy éppenséggel valamit kérdezni, vagy behoz egy könyvet, akkor legyen egy olyan hely, ahol tényleg tudjuk fogadni. Én mindenkit nagyon nagy szeretettel fogadtam, könnyen elfogadtak, sokat beszélgettünk, ismerkedtünk egymással, és ugye annak idején engem Fellinger Károly el is nevezett tyúkanyónak, hogy én vagyok a Szlovákiai Magyar Író Társaságának a tyúkanyója. És én ezt olyan boldogan vállaltam, mert engem bár bárki felhívhat késő este is, mert ha éppenséggel nem is irodalmi mondani valója volt, de a lelkének jót tett az, hogy valakivel beszélgethetett. Én mindig fölvettem otthon is a telefont, meghallgattam, segítettem. Egy különleges világ, amit már többször mondtam, hogy nem tudok eléggé meghálálni a sorsnak, hogy egy ilyen közegbe, nem azt mondom, hogy beletaszított, amit akkor föl nem tudtam fogni így ésszel, hogy mi is vár rá, mikor ezt az egészet elvállaltam.
Pedig Tőzsér Árpád azt mondta Erikának nem régiben, ezt tudom, hogy hát Erika, hogy te 20 évet kibírtál, ez nagyon nagy dolog. Hodossi Gyula mellett, az elnök mellett, Gyula is egy nagyon-nagyon kellemes ember, de hát író ember.
El kell tudni fogadni. Voltak nehezebb természetű emberek, voltak, akikkel nagyon-nagyon könnyen jöttek a beszélgetések, barátivá vált a kapcsolatunk, akár csak Grendel Lajos, Gyüre Lajos bácsi annak idején, Gál Sanyi, Duba Gyula bátyám. Ez is olyan dolog, amit én soha nem gondoltam volna, hogy én velük élő kapcsolatban leszek, hogy én velük úgymond baráti kapcsolatban leszek. Alapiskolás osztályfőnökömmel szoktunk róla beszélni, aki sajnos azóta már elhunyt, hogy ő látta bennem ezt annak idején, hogy én ilyen beállítottságú vagyok. Nagyon-nagyon szerettem a magyar irodalmat, a magyar nyelvet is. Én imádtam a fogalmazás órákat. Én nekem volt egy nagyon-nagyon szigorú magyar tanítom, Szőke Pista bácsi, engem még ő is szeretett.
Mert nyilván látta Erikán azt, hogy szereti, imádja az irodalmat, és Petőfi Sándort.
Igen.
Mert hogy gyerekkorának egyik meghatározó irodalmi élménye Petőfihez fűződik.
Az első irodalmi emlékeim, volt otthon egy Petőfi összes. Még mikor nem tudtam olvasni, akkor a nővérem és a bátyám körbevettek, és minden este Petőfi verseket olvastak fel nekem. Ennek emlékére jó lenne meghallgatni a Távolból című versét Petőfi Sándornak.
Kislak áll a nagy Duna mentében, hú, mi drága el a kocska nékem. Könnyben úszik két szemem pillán,
tulajdonképpen az irodalom szeretet egyrészt az Ekecsi alapiskolában kezdődött, de ezek szerint otthon is, az Ekecsi szülői házban, és már akkor gyerekkorában is írt. De akkor még csak az íróasztal fiókjának.
Sokszor elmondtam, de annyira meghatározó ez az élmény, ami nem vette a kedvemet, sőt, mi több, ilyen dac volt bennem, hogy csak azért is megmutatom, hogy én tudok írni, mert mikor egyszer fogalmazást kellett írni, és én megírtam az iskolában, leadtam, és hát olyan kíváncsian kérdeztem, hogy és az enyém? És akkor tanítani azt mondja, hogy nem értékeltem, mert nem tudom elhinni, hogy te írtad. Tényleg egy világ omlott akkor össze bennem, hogy nem én írtam. De a lényeg az, hogy olyan egy hónap után hozta nekem egy nagy egyessel, de hozzáteszem, az a nagy egyes már nem csillogott nekem annyira.
Szlovákiában az egyes a legjobb érdemjegy, és nem az ötös. A gyerek csalódott a felnőttekben, nem?
Lényegében akkor igen. Azóta már megértettem, mert akkor valaki azt mondja nekem abba a korba, hogy ez plágium, nem is tudtam volna, hogy miről beszél. Persze ehhez nekem is érni kellett, fejlődni kellett, de nem szedte el kedvemet, tehát én írtam akkor is, és később hallottam, hogy a nagyok is így csináltak, de én nem azért csináltam. Csak úgy ösztönből, hogy ha valami gondolat eszembe jutott, akkor bárhova, ha ma leírtam, hogy el ne felejtsem.
És aztán, amikor jó hangulatban van az ember, vagy éppen életet kap, akkor kifejti ezeket a gondolatokat. De Erika, gyerekkorában pezsgő kulturális élet volt Ekecsen, majd később Nagymegyeren, ahova költöztek. Valahogy egy kicsit, mintha másabb, hagyományosabb és színesebb világ volt, mint napjainkban. Vagy csak én látom így?
Nem, ez valóban így volt. Néptáncoltunk, ha kellett cigántáncot jártunk, ha kellett modern táncot, énekarral rettentő sok helyen felléptünk, szavaltam.
Volt színjáték.
Színjátszókörök, így van. Az emberek már nem akarnak kimenni, mert ott van a tévé, ott van a számítógép, ott vannak a okostelefonok, kényelmesebbek az emberek. Ugye a régi világban voltak például ilyen, hogy a tolfosztás, kukoricafosztás. Én, mint kisgyerek, nagyon szerettem a felnőttek között, mert olyan jó volt hallgatózni, mindig egy kicsit pletyit is hallott az ember, csak akkor kerültem bajba mindig, amikor azt továbbadtam, de hát a gyerek már csak ilyen. Na de hogy miért hozom ezt fel? Azért, mert ezekből a régi hallott, átélt, megélt beszélgetésekből, fülelésekből annyi téma van, élmények vannak, tehát ez bármikor az ember be tudja építeni az írásaiba. Volt, amikor, nem mondok nevet most, olyan irodalomtörténész, aki azzal akart engem például bántani, úgymond, hogy Duba Gyulához hasonlított. Ugye szeretett írni a falusi dolgokról, és akkor engem is hozzá hasonlított. Hát én voltam a világ legboldogabb ember. Hogy engem Duba Gyulához hasonlít, hát akkor minden rendben van.
A pár éve meghalt Kossuth díjat kapott Duba Gyulához. Ez hatalmas elismerés. Erika nagyon jó barátságban volt Grendel Lajossal, akivel gondolom szintén az Írószövetség hozta össze. Első kötetének, a Zsák utcának írt egy ilyen ajánlót.
Élmény volt azzal az emberrel leülni, nem úgy még beszélgetni. Ugye voltak a írótáboraink, voltak a Pegazus alkotópályázataink is, ezeknek a rendezvényeknek szerves része volt Lajos, akár mentorként, akár zsűritagként, és nagyon sok alkalmunk volt beszélgetésekre. Azért írogattam, és akkor rám néz a Lajos, és azt mondja, na látod, Erika, ez az a téma, ilyen témákat írjál, mert ez neked jól áll. És tudom, mikor megírtam, pont a beszélgetésünk hatására egy olyan novellát, nem tudom, most írtam, hogy tartonovellának nevezem, vagy novellát, és elküldtem. Lajos fantasztikusan boldog volt, és azt mondta, ez a te utad, ezt csináld, ezt írd meg.
Erika, manapság már tárca novellát alig ír valaki.
Igen, én meg annyira szerettem, ez nem egy olyan hosszú műfaj. És soha nem felejtem el, éppen Nagyváradon voltam, baráti körbe, és ott volt a akkori reggeli újságnak a főszerkesztője, és akkor azt mondja nekem, hogy hát olyan bajba vagyok, hogy egész Nagyváradban nincs senki, aki nekem tárcákat, tárcanovellákat írjon. És én csak úgy rávágtam, úgy, hát küldök én neked. Na, attól kezdve nem volt megállás, úgyhogy megkockáztatom, hogy engem Nagyváradon jobban és hamarabb ismertek, mint itt Felvidéken.
Itt, mint titkárt, mint egy irodalomszervező embert ismertek, aki író találkozókat, táborokat szervez, vagy például éppen költségtervet készít, mert amikor ugye a beszélgetésre megérkezett Erika, éppen mondta, hogy teljesen kifáradt, mert
költségtervmódosítást
kellett csinálnia. Hát sajnos vannak ilyen velejáró is ennek a munkának.
Hát sajnos vannak, és én azt az első perctől kezdve, mióta írótársaságnál dolgozom, hát szoktam volt mondani, hogy én a betűket nagyon, de a számokat nem szeretem. Tehát én nem vagyok egy matematikus, nem vagyok egy könyvelő típus, nem vagyok egy közgazdász típus. Valahogyan azért mindig meg kellett csinálni a dolgokat.
De hát marketingesként azért mégiscsak kapcsolatba került a számokkal.
Igen, de nem szerettem. Én a marketinget is azért tanultam, mert volt rá lehetőség. Hát azért a írótársaságban is hasznát lehet venni, könyvkiadásban hasznát lehet venni.
Egy kicsit lapszerkesztőként is kipróbálhatta magát Erika, amíg volt előre tolt helyőrség felvidéki változata. 2024-ben szűnt meg a Hazai Írók nagy-nagy bánatára, egyébként teszem hozzá. Ez milyen munka volt?
Gyönyörű munka volt. Voltunk hárman szerkesztők, szétosztottuk a feladatokat, hogy ki miért felel. Imádtam, amikor ilyen fiatal írók, tehetségek küldték a munkáikat, és ugye a Szlovákia Magyar Írótársaságának amúgy is nagyon-nagyon fontos feladata a fiatalokkal való foglalkozás. Most már pár éve a Grendel Lajos Mentor program keretén belül foglalkozunk a fiatalokkal, műhelymunkák, nyári írótábor, és azok a fiatalok is jól jártak, mert helyet kaptak a labban. És ezekkel a szövegekkel nagyon jó volt dolgozni. Megpróbáltam sokszor a lehetetlent. Ugye nagyon-nagyon sok idősebb írónk is van, aki úgy egy idő után feladta az írást. Ilyen Kovács Magda, a szívem csücske. Imádom az írásait. Imádom, mint embert. Az ő írásait olvasva én egy új dimenzióba kerülök, tehát egy fantasztikus embert nagyon szeretem. Megkockáztatom, hogy ő is engem. És felkértem a Magdát, először úgy, Erika, én már nem. De szavakkal, de rugdostam, próbáltam, és bizony megszületett az, amit mindenki meglepetéssel fogadott, hogy a Magda elküldte az írását. Gyönyörű gondolatok, nagyon kevés embernek jut az eszébe, és megjelent. És ennek hatására a Magdába is valami úgy megmozdult. Többször, hogyha kértem tőle, mindig teljesítette. Annyira, hogy van egy olyan ígérete, idén volt 80 éves, és mi nagyon szerettük volna írótársaságba, ugye Hodos Gyulával beszélgettünk róla, hogy egy könyvet kiadni Magdának. De azt mondta a Magda, hogy ehhez kicsit több időre van szüksége. De megígérte, vagy például Koncsor Laci bácsi. Imádtam Laci bácsit is. Már olyan állapotban volt, hogy nagyon nem tudott írni. Hát úgy írtam meg a versét, hogy párja Etelka nekem lediktálta, én meg leírtam, de akkor is megjelent Koncsor László gondolata a verse. Úgyhogy nekem sikerélmény volt, és gondolom, hogy a olvasóknak szintén.
Engem az döbbentett meg, hogy minden hónapban láttam új neveket, meg hát a régieket is, hogy ugye nem említette Erika, de új neveket is, hogy annyi tehetséges, jótolló, fiatal van a Felvidéken, hogy a szín. Hihetetlen.
Ezzel nem készültem, tehát nem tudom pontos számot mondani, hogy hány száz szerzőnk volt. Videófelvételeket csináltuk, fölraktuk a YouTube-ra, internetes portálok, bárhova, minden elérhetőségre. Őket is bemutattuk, a lapot is bemutattuk. Ez egy sikerélmény volt a fiataloknak. De nem csak a fiataloknak, mert a idősek is boldogan jöttek, és nem volt olyan, hogy mondjuk megszerveztünk egy ilyen felvételt, hívtunk be 20 írót költőt, hogy ne lett volna meg az a létszám. És leültek, és felolvasták, és siker volt.
Új médium, egy új felületen megjelenni, ez mindenkit izgat, gondolom. Szóval, hogy nem volt körülöttük csönd, ahogy Balázs Fecó dalában, amit Erika kért, a csönd éve.
Az ember néha vágyik is egy kis csöndes évre, de addig meg szerintem hallgassuk meg Fecót.
Hűvös volt ez a nap, és az újságunk szerint jön az eső, hosszú tél lesz megint. Húzódj még közelebb, s ha egy kevés bor maradt, hozd meg velem a poharat, ugyanúgy, mint szebb időben. Ez a csönd éve volt, körülzárt, gyere hát, legalább telik kicsi bulog. Ez a csömbébe volt, szinte fájt, ahogy átkarolt. Gyere hát, legalább telik kicsi bulog.
Tárcák és a tárcanovellák mellett Erika nagyon szívesen beszélget, le is jegyzi, két komoly interjú kötete jelent meg írókkal, művészekkel, olyanokkal, akiknek lehet, hogy ez volt az utolsó nagy életút interjújuk, úgyhogy ez egy hiánypótló munka is, azt gondolom. Az elsőnek az volt a címe, hogy Elmesélet. Hogy jött az ötlet?
Igazság szerint volt ennek már előzménye is, mert annak idején Szilvási Jóska, az Új Szó egykori főszerkesztője, ő szerkesztette később az Infocsalló közt. Ő kért mindig arra, hogy interjúk legyenek a labban, portrék, ő portrénak nevezte. Olyan emberekben gondolkodtunk akkor, akik egyszerűek, de valamiben mégis nagyot tudnak alkotni. Így már volt egy kis hátterem, hogy az emberekkel való beszélgetés milyen is. Kivel is kezdhettem volna mással? Legelső ilyen interjú Duba Gyulával volt. Fantasztikus élmény volt. Én nem tudom, a 90. születésnapjára csináltam bele azt az interjút. Valamit kérdeztem tőle írógépével kapcsolatban, és akkor mondta, hogy ott van a íróasztalom, oda is mennék, de minek? Lényegében ez volt az utolsó interjú Gyula bátyámmal, nem csak az enyém, hanem más se készített utána. Aztán ki legyen a következő nagy Tőzsé Erárpi. Vele is egy fantasztikus jó beszélgetés volt. Hála az Istennek, meg tudtuk ünnepelni, nemrégen volt a 90. születésnapja, Gál Sanyi, aki szintén az utolsó interjút adta, vagy például F. Kovács Piroska. Pozsonból elköltözött, Budapesten a lányánál volt, megcsináltuk az interjút, nagyon örült neki, és bizony nagyon hamar jött utána a hír, hogy Piroska is elment. Ez fájó is, de mégis jó érzés, hogy akiket nagyon tisztelek, és tisztelni is fogok, meg tudtam csinálni ezeket az interjúkat. Aztán természetesen jöttek a fiatalabbak, úgyhogy én szerintem ez egy nagyon fontos dolog volt, mert Nagyon gyakran volt az, hogy ajánlottam egy írónkat, és hát ők ezt nem ismerik, és kicsoda is, ő valójában nem tudnak róla semmit, hogy ez a könyv, ha eljut a könyvtárakba, iskolákba, elég csak annyi leveszik a polcról, és átnézik.
Legalább tudják, hogy az iskolába éppen ma délután kijön, kinek a könyvét fogják bemutatni, csak hogy a riportalanyok száma itt nem állt meg az első kötet végénél, tehát megszületett a második is.
Az Élet nehéz furcsa játék címmel, mert ha belegondolok abba például, hogy tudtam interjút csinálni Szeberényi Zoli bácsival, aki szintén a szívem csücskén, nagyon szeretem őt, tényleg egy nagyon elismert irodalomtörténész, így közel már úgymond a százhoz, az a tiszta gondolkodás. Éppen ő volt az, aki nagyon sok jót mondott erről a két könyvről, mert hogy ez lényegében hiánypótló. Én úgy gondoltam, hogy hát ugye lehet, hogy elfárad, vagy valami, és azt mondta, hogy hát ha kevés az, akkor ne is legyen. Örökké hálás leszek a sorsnak, hogy ezt megélhettem.
Hiányoznak belőle olyan ismert íróemberek, költők, akik, hogy úgy mondjam, a mainstreamhez tartoznak. Miért?
Fájó pont, mert nem szerettem volna senki se kirekeszteni, és nem is rekesztettem ki. Nagyon sok a társaságból kivált írótársunktól kértem, szerettem volna, ha bekerül. Hát sajnos ez nem jött össze.
Az irodalom is megosztotta, hogy az egész életünk, világunk. A Szlovákiai Magyar Írók Társaságából is kivált egy csoport, és ők alapították meg a bázist. De azért remélem, hogy beszélő viszonyban van a két szervezet.
Például az évente megjelenő Szlovákiai Magyar Szép Irodalom antológiában is egy-ketten, hárman még mindig vállalják. Aki meg nem, azzal nem tudunk mit kezdeni. És nem azért nincsenek benne, mert mi nem szeretnénk, hanem valamiért úgy gondolja, hogy ő nem szeretne ebbe a közegbe bekerülni.
Ebbe a közegbe, ez azt jelenti, hogy ez egy ilyen konzervatívabb, a másik pedig egy ilyen modernebb. Tehát, hogyha én most nagyon le akarom egyszerűsíteni, és azt akarom, hogy a hallgató megértse, hogy mi a töréspont, akkor jól fogalmaztam?
De szerintem igen. Hozzá kell tenni, hogy itt a nagy ellenségeskedés akkor indult meg, és akkor jöttek a kiválások, amikor belépett közénk az előretolt helyőrség.
Ez magyar állami támogatásból igen, született?
Igen. Az írótársaságban elnök az, aki dönt, meg a válaszmány, és a elnök is, és a válaszmány is úgy döntött, hogy igen, ez egy hatalmas lehetőség itteni íróknak, mert nagyon-nagyon kevés felület volt, ahol közölni tudtak, és ez mindenképpen hasznukra vált. És itt jött az a törés, amikor azt mondták a kivált tagok, a írótársaság ebbe belemegy. De hozzáteszem, nem is az írótársaság vállalta fel, hanem a Lilium Aurum,
a könyvkiadó,
de aki úgy gondolta, hogy ezzel nem tud azonosulnia, beadta a kilépési nyilatkozatot.
Márpedig a magyar az irodalmi lapok népe meghatározó szerepe van a különböző irodalmi lapoknak, onnan indultak írók, és hát valami ilyesmi szeretett volna lenni az előre tolt helyőrség is, csak hát aztán elfogyott a pénz.
Ami egyébként nagyon fájdalmas, mert így próbáltuk még visszahozni azután, hogy megszűnt a támogatás, de el kellett, hogy engedjük. Annyi szerzőnk volt, annyi jó írás, vers, próza született, akár tanulmány, vagy éppen interjú, riport, hogy próbáltuk átcsoportosítani. Írótársaságnak van a Opus irodalmi folyóirata, elég sokat ura tudtunk menteni.
Az Opus nagyon szép kivitelő lap és jubilált, nemrégiben jelent meg a 100. szám.
Én büszke vagyok arra, hogy az első perctől kezdve én is ott lehettem. Kovács Balázs lett a főszerkesztő, Angyal Sándor lett a vezetőszerkesztő, de mellettük még van egy tím, mindig vannak, akik viszik tovább a szekeret. Bízom benne, hogy itt még azért a csillagok úgy ragyogni fognak, tisztulni fognak.
Mint Cavaradossi énekli a Toszkában.
Oh,
ha Nagy Erika átadná a helyét, és élhetné a nyugodt nyugdíjas életét, akkor nagyon sok időt töltene az unokákkal.
Olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy lényegében én korán lettem nagymama, és olyan kötelék alakul ki, amit szavakban nem lehet önteni. Ezt én saját tapasztalatból tudom, és az még az az időszakom volt, amikor ugye a betegségből kifolyólag otthon voltam, úgymond jobban rá is értem. Mikor eljöttem dolgozni az írótársaságba, Viki akkor volt 5 éves, 6 éves, egyre önállóbb lett, és mikor 15 éves korában Pestre került, oda járt gimnáziumba, végül egyetemen, ugye ő a Fradi női csapatának a profi játékosa, és magyar válogatott is.
Mondjuk el a nevét.
Nagy Viktória 15 éves korától a Fradi neveltje volt. 6 éves korától ő csak focizni akart, 7-8 éves korában már leigazolt játékos volt olyan kicsikén. Aztán fölfigyelt rá a Fradi, oda kellett neki menni gimnáziumba. Féltettük egy más oktatási rendszerből ugye átmenni, szerencsére soha nem volt semmi baj vele, és emellett még a focit is nagyon jól művelte. Korán profi játékossá vált, annyira, hogy elmondhatom, éppen tegnap adta a M4 Sport a gálát. Vikikém évjátékos a díjat kapta meg tegnap, úgyhogy ez egy nagy büszkeség nekünk.
Viki nagyon sikeres ember egy másik területen, nem ír, nem szervez kultúrát, irodalmat.
Őt nem lehetett eltántorítani, mert mindig azt fájt nekem, hogy hát a Viki nem olvas. Mondtam neki, hogy Vikikém annyi könyv valót keres, de mama, azok már öregek. És én ezt soha nem értettem. Na de eljött az az idő, amikor felhívott, és azt mondta, mama, egy kicsit csődbe mentem. Mondom, és miért? Hát mert bementem egy könyves üzletbe. És elkezdett olvasni.
A jó példa nem múlik el, a vér meg nem válik vízzé.
A két kisebbik unokám, Barnabás, aki 9 éves, na ő viszont szereti a könyveket. A középső unokám, Bendegúz, még kivárom. Szeretnek utazni. Visszahallom az iskolában, hogy látszik azokon a gyerekeken, hogy világot látott gyerekek. Tehát másképp közelítik meg a dolgokat, úgyhogy ennek is megvan a maga szépsége és varázsa.
Nagy Erika készül nyugdíjba, de amíg nem megy el, addig is szüksége van az embernek arra, hogy valahogyan kikapcsolódjon, feltöltődjön. Mivel? Pihen.
Én Nyáros Dona Csavarok elnöke vagyok, tehát azért ott is szervezzük a közösségi, kulturális életet, úgyhogy elfoglalom magam ilyen értelemben.
Vagyis hobbiból megszervezheti Nyáros kulturális életét.
Igen, azért mondom, hogy annyi mindent elképzeltem, hogy mit szeretnék csinálni, ha majd nyugdíjas leszek, de az se biztos, hogy akkor azt csinálnám. Még az se biztos, hogy érdemes lenne kiszakadni, mert úgy gondolom, hogy amíg nekem ez úgy valami pluszot ad, addig miért hagyjam abba.
Isten ments, dehogy. És ezt a munkát Nyárost polgármester, a polgármesteri díjjal ismerte, a Csemadók közművelődési díjjal ismerte, a Magyar Állam pedig az Írószövetségben végzett munkáját Magyar Bronz Érdemkereszttel ismerte. Tehát most elhalmozták díjakkal Erikát.
Nem voltam hozzászokva. Nem mondom azt, hogy nem esett jól. Sokan mondták, hogy mert megérdemled.
Tegyem hozzá, a Csemadók azt is nyilván nagyon díjazza, hogy legalább 20 éve Erika mindenféle szavaló versenyeken zsűrizik.
Tompa Mihály országos szavaló verseny egy csoda volt számomra, amikor felkértek, hogy vonuljunk végig egy páron az egész országon. Tehát eljutottunk Királyhelmecre, Szencre, Lévára, Galántán voltunk, és akkor végül Újvárba fejeztük be. Például a Királyhelmecen egész más verseket és prozákat, novellákat hallottunk, mint amit itt megszoktunk Dunaszerdahelyen, és fantasztikus érzés volt látni azt a sok gyereket, felkészítőket, akik tényleg fáradtságot nem kímélve hónapokig dolgoznak azon, hogy amikor az a tanuló kiáll, a tudása legjavát nyújtsa a zsűrinek, jelenlévő közönségnek. Nagyon-nagyon sokan ura jönnek, kérdeznek. Én nem tudok szigorú zsűri lenni. Ez úgy rám ragadt a tyúkanyó szerep, úgyhogy ott is tyúkanyó vagyok. Nagyon jó érzés az, amikor egy idő után kapok egy levelet, hogy esetleg tudnék-e abban segíteni, hogy a következő évre mondjuk milyen novellával vagy verssel próbálkozzanak. Nem mondják azt, hogy a fiatalok nem szeretnek olvasni, a fiatalok közömbösek, már nem igaz. Nagyon is megvan bennük a akarat, hogy megmutassák a tehetségüket.
Én múltkor olvastam, hogy a Tompa Mihály országos szavaló verseny, ez kb. 2000 gyereket mozgat meg, ez iszonyatos sok. Lehet, hogy csak az iskolai fordulóig jut el, de legalább megtanult egy verset, kiállt, elmondta, tapasztalatot szerzett.
Azt szoktuk mondani így a fiatal írók között is, akik jelentkeznek arra, hogy műhelymunkán részt vegyenek. Nem lesz mindegyikből író vagy költő, de lehet még belőlük értő, olvasó, és azokra is nagy szükségünk van.
Fiatal írók és költők után egy fiatal előadóval folytatjuk, László Attillával.
Fiatal írókban látom Attilát, Attilában látom a fiatalokat.
Mint egy álom, oly gyönyörű van, úgy elátok, hogy nincs ki nálam boldoglat. Ez az élet, csak egy van nekem, gyere légy, kifogja két kezem. És a szív majd újra megpihen, elmerül a gond és félelem. Amíg van, kire várnom, végtelen minden álmom. Amíg tart ez a dallam, légy velem minden dalban. Vágyaim gyors vizén, mikor útnak indulnék, te vagy az, kihez visszafordulnék.
Kedves hallgatóink, búcsúzik műsorunk vendége, a Magyar Bronz Érdemkereszttel és Csemadok közművelődési díjjal kitüntetett Nagy Erika, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának a titkára. Radics Zsuzsa zenei szerkesztő, Mali Andrea gyártásvezető, Schwarz Nóra hangmérnök és a felelős szerkesztő Csőrös Csilla nevében is köszöni a figyelmüket a beszélgetőtárs Haják Szabó Mária.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Nagybajonban FM 105,2. Rádió Színház.
A Nagy Kán kegyence. Rádiójáték Marco Polo kalandos ázsiai utazásairól. Írta Donászi Kálmán.
Amikor ismét a Nagy Kán elé kerültünk, mint kereskedelemben jártas kalmárokat, fontos megbízatásokkal látott el bennünket. Feladatunk lett ellenőrizni az adók fejében beszállított áruk átvételét.
Türelem, kalmárok, türelem! Már is kezdjük az átvételt. Lássuk csak, mit hoztatok. Ezek itt szép, tiszta gyöngyök. Átvesszük.
Ez a sejemszőnyeg is prima áru, ezt is megvesszük. Összesen 4 bizánci arany jár érte.
Tessék ez a jegyzék. Ezzel átmegy a szemben lévő épületbe, ott mindjárt ki is fizetik.
Aranyban?
Nem, barátom, nem. A Nagy Kán kincstára nem arannyal fizet, hanem bankjeggyel. Finom, sötét bankjeggyel.
Papírral? Ez becsapás, nem fogadjuk el. Visszavisszük az árut.
Csend legyen! Csend legyen! Ez a bankjegy nem papírból, hanem szederfa kéreghártyából készül.
Ez többet ér az aranynál. Nálunk ezt mindenki elfogadja, s azt vehettek rajta, amit akartok.
Bár sok lenne belőle, én bizony elfogadnám.
Nos, Kalmár, én azt mondom, fogadd el te is, és máskor is hoz ilyen szép árut.
Jó, hát add az írást.
Jöhet a következő.
Közben az én pályám is felfelé ívelt. A Kán rövid idő alatt nagyon megkedvelt, és mind gyakrabban bízott meg bizalmas feladatok ellátásával. Így azután az udvar ármánykodását sem kerülhettem el. De arra jó volt a sok diplomáciai és egyéb megbizatás, hogy Kína valamennyi tartományát beutazzam. Megfordultam olyan helyeken is, ahol előttem még európai ember nem járt. Tapasztalataimról, földrajzi megfigyeléseimről természetesen beszámoltam az uralkodónak. Egyik utamon oroszlán kalandom is akadt.
Oroszlánok, Péterre! Péterre!
Az íjamat, Péter, gyorsan! Nézd, ez a bestia már egészen közel merészkedett.
Mesterlövés volt, uram! Éppen a szemét találtad.
Na, ennek is vége. De egy lovat széttéptek a bestiák.
vidék ez, uram. Hallod, egy lovunkat mégis elpusztítottak. Nem lesz itt könnyű dolgod.
Pedig Ahmed a főminiszter azt mondta, menjek csak nyugodtan, kellemes utam lesz.
Uram, óvakodj a főminisztertől, Ahmed gonosz ember.
Hogy lehet az? Hiszen urunk a nagykán nagyon kedveli.
Mert nem ismeri a képmutatót, de a nép gyűlöli, mert tudja, hogy hamis.
Köszönöm a jó tanácsaidat, Péter. Majd résen leszek. Néhány nap múlva megérkeztünk Csulien kormányzó hegyi országába. A kormányzó betegséget színlelt, mert kiderült, hogy az adóbevételekkel és a begyűjtött drágakövekkel nem tud elszámolni. Csupán egy kis zacskó gyönge minőségű türkiszkék gyémántot találtam az üres kincstárban. Hiába tettünk meg ilyen nagy utat, üres kézzel kellett hazatérnünk. Sietve útra keltünk, hogy mielőbb elhagyjuk ezt a nem kívánatos országot. Egyszer csak két síránkozó szerzetes közeledett felénk, kérve segítsünk rajtuk és népükön. Megígértem nekik, jelentem ügyüket nagyurunknak, amikor Péter figyelmeztetett, hogy körülkerítenek bennünket. Csel volt tehát, mert a bosszút esküdő kormányzó emberei öltöztek szerzetesnek, hogy megöljenek. Más választásom nem volt, kiszórtam a kis zacskó gyémántot. Ezen úgy összevesztek, hogy sikerült elmenekülnünk. De otthon is szőtték ellenem az ármányt.
Allá haragja, pusztítsa el ezt a velencei fattyút. A főkamarástól hallom, hogy most meg Indiába küldi a kán. Felháborító.
Erről én sem tudtam.
Szép kis főminiszter vagy, a fontos ügyekben nem is avatnak be. Mindig és mindenütt csak ez a Markó. Te pedig még azt se tudod elérni, hogy engem, a fiadat, a kán kiküldjön valahová követnek.
Igazságtalan vagy, fiam. Többször kértem már nagyurunkat, de ő csak legyintett. Fürgébb észjárású ez a fiú, mint mi valamennyi. Nincs senki az egész udvarban, de tán még a birodalomban sem, aki olyan értékes jelentéseket és megfigyeléseket tud küldeni, mint Markó.
Meglásd, apám, nem lesz jó vége ennek a velencei befolyásnak. Hiszen téged lassacskán már egészen kiszorítanak a kán kegyeiből, engem pedig már meg sem lát a nagyúr. Ezt nem tűrhetjük tovább. Cselekednünk kell!
Hafiz, testőrkapitány!
Parancsára, főminiszter uram.
Mondd, fiam, szeretnél testőr ezredes lenni?
Legfőbb vágyam, uram, de nincs elég érdemem erre.
Majd lesz, fiam, ha okosan cselekszel. Most pedig jól figyelj. Nagyurunk, a kán titkos megbizatással Bengál királyához küldi a hitetlen velenceit. Kalil fiam is vele megy, mint rangmásodik. De ez a velencei nem a mi emberünk. A kánnál ellenünk igaz hitűek ellen áskálódik, hogy minden befolyásunkat elveszítsük. Ezt pedig meg kell akadályoznunk. Te, Hafiz, hűséges bizalmasunk vagy.
Tökéletesen értem, uram.
A fontos az, hogy mindenben kövesd Kalil fiam utasításait. Tudod, hogy egy ilyen úton sok minden történhet. Tigris kaland, elefánt csapda. Lényeg, hogy okosan és minden feltűnés nélkül történjen. Minden.
Ne haragudj, Hafiz, de fogalmam sincs, mi a terved.
Bízd rám, nagyon egyszerű az egész. Hajnalban alaposan bemázoltam kecskevérrel a velencei lovának a hasát. És ez úgy vonzza a tigriseket, mint a méz a legyet.
Jó.
A lovak már nyugtalankodnak is, érzik a közeledő tigris szagot.
És a velencei nem sejt semmi.
Ugyan már, nyugodtan bóbiskol a nyergében. A szolgája pedig íjával babrál.
És csak, ott már mozog a sás, óvatos légy.
Ébredj! Tigris lopul a sás között.
Hogyan? Mi az?
Add az íjam. Vigyázz, uram! Egyenesen feléd tart. Na nem baj, majd én eltérítem.
Mit csinálsz, Péter? Hova lőttél? Nem ott van a tigris.
Vigyázz, Kalil! Szegezd a láncsát, a tigris most felénk fordult.
Jaj!
Szerencsétlen Hafiz, rémes tragédia. Szinte föl se foghatom, mi történt.
Sose sajnáld, uram, aljas gazember volt, téged akart elpusztítani.
Micsoda? Hogy mondhatsz ilyet, Péter? Ha ez így van, miért ő ráugrott a tigris?
Azért, uram, mert utolsó pillanatban az ő lova farába lőttem bele nyilamat. Onnan frissebb vér ömlött, mint az a vér, amit a te lovat hasára kentek.
Az én lovamra?
Bizony, uram. Derék Cezárédat kenték be. Akkor láttam, amikor a ló felágaskodott. Ismert ez az aljas fogás. Így csinálják azt azzal, akit el akarnak veszejteni. Ekkor lőttem én tigris helyett Hafiz lovának farába.
Drága barátom, köszönöm neked az életemet. Bangala, azaz Bengál után milyen tartományba, mai néven Burmába, majd Vietnamba is eljutottam. Azután a kínai Kathájt tartományok egész sora következett. Itt megcsodáltam a kathái mesterek páratlan ügyességét. Különösen tetszett az a mód, ahogy a kitűnő kathái papírt előállították, és utolérhetetlen porcelán művészetük is. Valami finom anyagból formázzák ki a csodálatosan szép edényeket, vázákat és szobrokat. Ennek kikészítési módját fürkésztem. Azután a robbanó por titkát is szerettem volna megismerni. Ez utóbbit sajnos nem sikerült megszereznem, de a porcelángyártás és a lakkészítés titkait kikémleltem. Nézd, apám, Matteo bácsi, itt a lakkészítés titka, ezen a pergamenten. Ebbe a kivált bambusznádba rejtettem el.
Kincset érő mestermunkát végeztél, fiam.
Igen, de majdnem elpusztultam, mert a kathályak rájöttek, hogy kikémleltem féltve őrzött titkaikat. Mindent elkövettek, hogy a pergamentet visszavegyék. Mindenütt a nyomomban voltak. Még itt is lesnek rám. Jó lenne, ha mielőbb visszamennénk Velencébe.
Igazad van, Markó. Végre is már 15 év, hogy esszük a kán kenyerét.
Már többször kértem urunkat, hogy engedjen haza minket. De egyre csak azt hajtogatja, nem nélkülözhet bennünket. Mindent megad, csak maradjunk.
Igaz, hogy nagy urunk kegyes és jóságos hozzánk, de mégiscsak aranybörtönben vagyunk.
Félek, hogy nem látjuk többé Velencét.
Egy nap követek érkeztek a távoli perzsa földről, hogy királyuk a hatalmas Argon sah számára megkérjék a kán unokahugának a szépséges Kokacsin hercegnő kezét. Mint hogy szárazföldön lehetetlen volt az utazás, az Indiában éppen akkor dúló háborúskodások miatt a kán úgy határozott, hogy tengeri úton küldi húgát Perzsiába. Úgy esett, hogy apám ebben az időben jelentkezett újabb elbocsájtási kérelmével az uralkodónál.
Nagy uram, köszönöm végtelen jóságát, és kérem, bocsásson el minket kegyesen. Nekem feleségem van otthon, akit 17 éve nem láttam, és akit én hitem szerint nem hagyhatok el.
Jól van, kedves barátom. Ha most nem adódott volna egy olyan különleges feladat, amit csak rátok bízhatok, talán még most sem mondanék le rólatok. De így arra kérlek, utolsó bizalmi feladatul, kísérjétek el kedves rokonomat, Kokacsin hercegnőt vőlegényének, Argon perzsa uralkodónak udvarába.
Boldogan és híven teljesítjük nagyurunk kegyes kívánságát.
Nehéz szívvel bocsájtunk el benneteket. Nem is tudjuk, hogy nélkülözzük a becsületes szolgálatotokat. De ha már így van, kívánjuk, hogy szerencsésen térjetek vissza hazátokba.
Bensőséges búcsú után a kán fejedelmi ajándékokkal halmozott el bennünket. A hercegnő kíséretében katonákkal, szolgaszemélyzettel együtt mintegy 600-an utaztunk. Mi a főhajón, a hercegnő társaságában tettük meg az utat. Már 3 hónapja úton voltunk, és gyakran meglátogattam a hercegnőt, meghallgatva parancsait, és elszórakoztatva őt. Ostáblázás közben gyakran megakadt a szeme rajtam. Akkor lehettem úgy 38 éves. Egyik nap egy kosárka cukros gyümölcsöt küldtem Péterrel, aki megbotránkozva újságolta, hogy visszafelé jövet hallotta, amint a hercegnő közönséges velencei kalmárnak nevezett. Feltettem magamban, hogy következő látogatásom alkalmával jól megleckéztetem.
Ma úgy látszik, nem ízlik a teám, csak kevergetett, pedig nem is forró. Legalább kóstold meg.
Parancsára, hercegnő.
Tessék az édességből is.
Parancsára, hercegnő.
Szép időnk van ma. A szél is kedvező.
Parancsára, hercegnő.
Akkor talán játszunk egy kis ostáblát.
Parancsára, herceg.
Ennyi, mi van ma veled messzire, Márkó? Hol vannak a máskor annyira szívesen hallgatott ékes szavaid? Talán valami bosszúságért. De jelenlétemben ezt is illendő elfelejtened.
Parancsára, hercegnő.
Majd én szólásra bírlak, ne félj. Ma nem vagy túlságosan szórakoztató, de megértelek. Bizonyára távoli hazádra gondolsz, és lelked már ott időzik. Talán mesélj nekem szép hazádról, akkor megkönnyebbülsz.
Parancsára, hercegnő. Velencia a földkerekség egyik legszebb városa. Fenséged népével rokon keleti hódítók elől menekülő aquileiai polgárok a tengeren cölöpökre építettek egy várost, amelyből később a közönséges kalmárok csodálatos márványpalotákkal a jelen világ egyik leggazdagabb köztársaságát, Velencét teremtették. E közönséges kalmárok hajói uralkodnak ma a tengereken. A közönséges kalmárok városukban békét, jólétet és magas műveltséget is teremtettek. Nemességüket nem a véreskező hódítóktól, hanem tehetségüktől nyerték. És most arra kérlek, fenséges hölgy, a közönséges kalmárok legközönségesebbjének, akinek a társasága méltatlan magas személyedhez, adj engedélyt a távozásra. Jó éjszakát, fenség.
Messzire, Márkó!
Annak ugyan kiabálhatsz már.
Mondd csak, mi lelte? Ilyennek még sosem láttam.
Megbántottad?
Én? Hiszen hallottad, milyen nyájas voltam hozzá.
Most? De hányszor mondtad közönséges kalmárnak? A szolgája, aki az édességet hozta, jól hallotta ezt, és bizonyára sietett elmondani az urának a véleményedet.
Drága daduskám, én olyan szerencsétlen vagyok.
Na, tessék. Hát, így vagyunk. Mondtam, hogy baj lesz ebből. Királyi menyasszony, aki a lenézett kalmárba szerelmes.
Egyik csendes éjszaka pihenni küldtem a kapitányt, és átvettem a hajóparancsnokságát. Péter inni adott a kutyáknak, és egyszer csak futva jelentette.
Uram, figyelj! Hajó közeledik felénk! Ha jól látom, fekete zászló leng rajta! Ezek kalózok! És milyen sebesen jönnek!
Mi történt?
Riadó, riadó! Fegyveresek a palánkhoz! Jó, hogy jössz, kapitány! Vedd át a parancsnokságot! Én megyek a hölgyekért! Péter, te pedig hozd a bambusztokot, siess!
Márkó, mi történik itt?
Csak nem a hajós ülják!
Nincs idő magyarázatra. A nők siessenek le a raktárakba, és rejtőzzenek el. Hercegnő, téged pedig felvisznek az árbózkosárba. Ott nem talál rád senki.
Szörnyűség, nem, nem. Én itt maradok.
Nem hagyom, hogy a kalózok elhurcoljanak. Magyarunk előtt én felelek testi épségedért.
Uram, itt a bambusztok!
Köszönöm, Péter. Én felviszem a hercegnőt az árbózkosárba. Te segíts a katonáknak. Szerencsére a hold elbújt. Jöjjön, hercegnő, fogjál jól a nyakamat. Mindjárt fent leszünk.
A hercegnőt keressétek! Ért a kapjuk a legtöbb váltságdíjat! Ti hárman pedig a kapinokat kutassátok át, és hozzátok ide a bambuszlokot! Az is sokat ér!
Ne félj, hercegnő! Itt biztonságban vagy.
Jaj, de hogy nem félek, hiszen alattunk kiabál a kalóz. Nagyon félek. Hát, ha nem bírnak velük a műjön.
Bajta! Szavítsátok őket! Balról is kerítsétek!
Ügyesek a mi katonáink. Nézd, az én Péterem úgy harcol, mint egy trójai, igazi hős. Helyettem is odasújt az ellenfél.
Jaj, most épp a kalóz vezér felé hátrál.
És nem látja a szerencsétlen, hogy mi vár rá hátulról. De én nem hagyom a vesztébe rohan.
Márkó, Márkó! Jaj, lecsúszott a kötélen éppen a kalózvezér nyakába. Már a földön vannak, birkóznak. Most Márkó van felül, most a kalóz. Jaj, Márkó, Márkó, vigyázzon magára. Szörny, Márkó, Márkó, vigyázz a kalóz, a késhez nyúl. Már szól!
Mi csoda, te orvul támadsz? Akkor majd én megtanítlak igazi harcra. Leszek!
Péter, Péter! Engedd ki a kutyákat!
Igenis, uram! Rohanok! Meneküljünk! Nyomták a bírát!
Utunk a sok viszontagság, kedvezőtlen szelek, viharok, kalóz támadások miatt másfél évig tartott. Végre Ceylon és Szumátra érintésével Hormozban kötöttünk ki. Bizony ekkorra már a 600 főnyi kísérőből alig néhány tucat maradt. Hormozból már szárazföldön kísértük a fejedelmi menyasszonyt a király udvarába. A király közben elhunyt. Helyette a trónörökös tartott igényt Kokacsin hercegnő kezére.
Megérkeztünk, kis hercegnő. Innen már az új vőlegény testőrgárdája kíséri tovább. De adjunk hálát az úrnak, hogy szerencsésen végéhez értünk ennek a nagyon hosszú útnak.
Higgy el, Nikoló bácsi, én nem is találtam olyan hosszúnak. Életem legszebb útja volt.
De minden útnak vége szakad, és eljön a búcsú.
Ettől a perctől nagyon féltem.
Sajnos ennek így kellett lenni. És fenséged majd boldog királynő lesz.
Boldog királynő.
Aki pár év múlva még a nevünket is elfelejti.
Amíg élek, emlékezem rátok. Köszönöm nektek a jóságotokat és gondoskodásotokat.
Ég áldjon. Felejthetetlen királynő.
Köszönöm, amit értem tettél, Márko. Sosem felejtelek el. És hogy te is emlékezzél rám, fogadd el tőlem gyöngyös aranyfőkötőmet. Isten veletek.
Köszönöm. Ide teszem a szívem fölé. És mindig rád gondolok, ha ránézek.
Mi pedig induljunk haza, szép Velencébe.
Ó, szép Velence. Bizony, nem valami nagy örömmel fogadtál bennünket. Az emberek már ránk sem ismertek. Szavainkat nem is hitték el, míg a sok kincset és ritkaságot nem mutattuk meg. Bizony, Rusticiano, a kapott kincsekből nyugodtan élhettünk volna. De közben ránk törtek a galád genovaiak, s nekem is fegyvert kellett fognom, hogy szép Velencét megvédjük. Most pedig itt síngődünk elfeledve a börtönbe. Velence egy lépést sem tesz érdekünkben. Köszönöm, Rusticiano, fáradtságodat. Utunk történetének végéhez értünk. Leteheted a tollad. És lehet, hogy igazad van. Ebből, amit lediktáltam, egyszer majd megtudják, ki is volt Marco Polo.
Elhangzott a Nagy Kán kegyence. Rádiójáték Marco Polo kalandos ázsiai utazásairól. Írta Donászi Kálmán. A szereposztása következő volt: Marco Polo Bicskei Tibor, Nikoló Polo Egri István, Matteo Polo Hindi Sándor, Jusuf Omár Horkai János, Ibrahim Farkas Antal, Kubilaj Kán Gregus Zoltán, Ahmed főminiszter Inke László, Kalil Versényi László, Hafiz Szersény Gyula, Péter Szokolai Ottó, Kokacsin hercegnő Sólyom Ildikó, Örbej anyó Tóth Böske, kalózkapitány Gera Zoltán, egy kalóz Szabó Imre. A műsort Bujtás Amália szerkesztette. A rendező munkatársa Hankó Elemér volt. Rendezte Baksasós László.
A befejező rész hangzott el. A hangfelvétel 1968-ban készült. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.